lehet, hogy nem csak a jogosítványt kellene esetenként szigorítani, hanem azt is, hogy ki vehet autót. Nem? Hát már az lenne az első határvonal. Levegy az első szűrő. Nyilván egyébként ez elég nagy katyvaszt szülne. De hogyha már erről beszélgetünk, egy kedves hallgatónk, aki neve elhallgatását szerette volna tőlünk kérni, de annyit elárulhatunk, hogy Tibor, csak hogy nevén nevezhessük. A tavalyi év végén írt nekünk egy üzenetet, amelyben zanzásítva leírja azt, és a segítségünket kéri, mert kicsikét elveszettnek érzi magát, hogy vett egy autót, és a törzskönyve az nincs meg. Most az adásvételire ezt feljegyezték, de lejárt a 15 nap, hogy bejelentsék ennek az elveszésnek a státuszát. És a mai napig nem történt ebben semmilyen változás, így nem tudja átírtatni az autóját, és folyamatosan azzal hitegetik, hogy majd intézik az okmányirodát, de már ő, Tiborunk pedig a feljelentés gondolatával szemezget, nem tudja, hogy mit évű legyen. Azt mondja, hogy az átíráshoz szükséges csekkeket időben befizette, és a másik fél pedig hát a hitegetést ugye a vírusra alapozza, a betegségre, időpont rögzítés hiány, és nem történik semmi. Folyamatosan csak haladékot kér, de hát nyilván az embernek véges a türelme. És az eladó pedig az autó és a pénz visszacseréléséről, vagy visszacseréjéről sem akar hallani. De hát akkor mi a javaslat? Ugye teszi fel a költői kérdést nekünk, és mivel ebben mi sem vagyunk szakavatottak, ezért egy jogi szakértő bevonására van szükség, azt gondolom. És hát van nekünk egy jól bejáratott jogi szakértőnk, aki dr. Bede Péter ügyvéd itt a vonal végén. Jó reggelt, boldog új évet, ügyvéd úr!
Bújjék!
Bújjék, boldog új évet mindenkinek!
Szia Péter! Na hát mik lehetnek az autó eladás és vásárlás buktatói jogi szemmel? Hogyan segíthetünk Tibornak, és hát utána majd egy kicsikét jobban, vagy távolabbról is megnézhetünk egy adásvételt, hogy milyen buktatói lehetnek még?
Hát első körben ugye a hallgatónak az ügyére válaszolva, eleve az eladónak is van egy kötelezettsége arra, hogyha az adásvétel megtörténik, akkor 8 napon belül neki is be kell jelentenie ezt az okmányirodába. Egyébként, hogyha ezt akár az eladó, akár a vevőnek ugye erre 15 nap van, hogy elintézze a papírmunkát, szintén az okmányirodánál, hogyha bármelyik fél ezt nem teszi meg, akkor mulasztási bírsággal sújthatja őt a hivatal, amelyet az adóhivatal fog behajtani adók módjára. Tehát már itt eleve, hogyha késlekedik az eladó, akkor itt ő már egy bírságot, egy mulasztási bírságot helyezhet kilátásba esetleg a hivatal, de maga a megoldás keresés kapcsán azt lehetne csinálni, hogy ha már az eladó ennyire elzárkózik, akkor neki csak annyi lenne a dolga, hogy adjon a vevőnek egy meghatalmazást arra, hogy a törzskönyv elvesztése kapcsán az okmányiroda előtt eljárjon. Annak ellenére, hogy ez rávezetésre került, hogy nincs meg a törzskönyv az adásvételi szerződésre, az okmányiroda szempontjából neki az a lényeg, hogy még itt az eladó járhat el csak a törzskönyv kapcsán. De hogyha kap egy meghatalmazást a vevő, akkor ő ezt bejelenti, 6000 forintos eljárási díj ellenébe kérhet egy új törzskönyvet, és akkor rendeződik rövid távon az ügy.
Hát elképzelhető, hogy tényleg az lehetett a háttérben, hogy ez az eladó akkor tényleg valóban a vírusra hivatkozva nem tudja elintézni, vagy esetleg valami simlisség is lehet.
Hát ez elég simlis szagú ez a sztori.
Inkább itt egy kis simlisség van a dologban, mert mondom, tehát ezt egy egyszerű megoldással át lehetett volna hidalni, de mégse jött ez szóba.
Ha már a buktatókról beszélünk, azért mondjuk kezdjük a vevő szempontjából. Banálisnak tűnhet ugyan a dolog, de mindig meg kell arról bizonyosodnunk, hogy ki is az eladó. Ugye az adásvételin, vagy akár a hirdetésben is ki az eladó, hiszen gyakori trükk, hogy olyan cégek próbálnak hirdetni autókat, akik ugye hát ilyen hát a köznyelven dobóz cégeknek hívják ezeket. Itt amikor ugye felszámolásra kerül a cég, nincs kin behajtani a pénzt. Mit tehetünk ilyenkor? Egyrészt hogyan előszedjük ezt meg?
Így van, ezekkel az ilyen jellegű eladókkal az a probléma, hogy általában ugye készpénzben leszoktak zajlani ezek az ügyletek, írunk egy adásvételi szerződést, átadom készpénzben, itt van minden papír, nyugodtan intéz az okmányirodában, és általában, amikor bemegyek, már ott lesz a probléma, hogy igen, ez a cég mondjuk, ahogy említetted, felszámolás alatt van, vagy ezer meg egy különböző hitellel, végrehajtási joggal terhelt, és amikor a vevő ott szembesül ezzel, ez nyilván nagy probléma, mert egyszer nem tudja átiratni az autót. Ezért fontos mindig a megelőzés, amiről szoktunk beszélni, tehát a vevőknek van arra lehetősége, hogy a rendszám alapján ügyfélkapus eléréssel a központi belügyminisztériumi gépjármű nyilvántartásból tájékozódjanak az autóról. Amikor ezt a rendszám, és ez egy ráadásul, ami nagyon fontos, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, és igazából gépjárműnek az összes fontos adatát le tudja kérni. Így a kilométer óra állását, az, hogy például van-e bármilyen hitel ezen a gépjárművön, az, hogy például volt-e bármilyen balesete ennek a gépjárműnek, tehát van arra lehetőség, hogy ingyenesen egy nagyon komplex információ tömeget megtudjunk az autóról, és onnantól kezdve nyilván sokkal nyugodtabban lehet az adásvételt megkötni.
Hány évre visszamenőleg lehet ezeket megnézni? Tehát, hogy hány éves autóig?
Így van, most direkt megnéztem nektek ma reggel. Én úgy tudtam, hogy 2015-től vannak hivatalos adatok, de direkt lekértem a saját autómnak az adatait, és 2013-tól már a kilométer óra állását hivatalosan, ugye a műszaki vizsgáknak megfelelően, tehát amikor műszaki vizsgára megy az autó, akkor ezt felvezetik, és onnantól kezdve már biztosan tudjuk, hogy a kilométer óra állása abban az időpontban mennyi volt.
Akkor tehát mindez azért jött létre, gondolom, hogy a vevőket biztosítsa a felől, hogy van. Ugye ne legyenek átmenés áldozatok.
És nagyon hasznos így ugye van. ez a járműszolgáltatási platform, ez egyébként tényleg nagyon hasznos dolog, mert nagyon sok simlisség kiderülhet ebből, ugye itt a visszatekert kilométer is, amit te is említettél, vagy az, hogy károkozás történt-e az autóval.
Így van, külön része van ennek, mert akkor, amikor mondjuk azt mondja nekünk egy eladó, hogy természetesen ezzel az autóval nem történt semmi, akkor ugyanebben a nyilvántartásban ott lesz egy részen, hogy milyen biztosítási események kapcsolódtak az autóhoz. Tehát azt is látni kell, hogy csak azok lesznek benne, ahol a biztosító be lett vonva, és a biztosító teljesített valamilyen pénzügyi, vagy akár természetbeni, tehát javítási szolgáltatást. Úgyhogy azt látni kell, hogy ha én ránézek az autóra, és nem látok semmit, nem biztos, hogy ez ott lesz, mert csak akkor kerül bele, hogyha ténylegesen be lett vonva a biztosító, tehát hogyha valami nagyobb kár keletkezett az autóba, akkor azt látjuk majd ebből.
Kedves Sunshine hallgatók, dr. Bede Péter ügyvéddel beszélgetünk, használt autó adásvétellel kapcsolatban milyen buktatói lehetnek, és hát például mit jelent az, hogy kötelező garancia vállalás, hogy ezzel mi a helyzet? Ez tényleg szó szerint kell értenünk, hogy ha megveszünk egy autót, akár magánkéztől is, akkor ő akár hónapokig tudja szavatolni azt számunkra, hogy az autó megfelelően működik, vagy mi lehet az a minimális szavatossági idő?
Így van, pontosan ez a jogi terminus technicus, tehát szavatosságot, tehát a használt gépjárműveknek, vagy a használt cikkeknél szavatossági kötelezettsége van az eladónak, szavatol azért, hogy ez a gépjármű megfelelően működik. Viszont arra nagyon figyelni kell, és inkább szintén itt is a körültekintésre és az előre gondolkodásra helyezném a hangsúlyt. Ugye ez 3 és 6 hónap közötti szavatossági időt jelent, attól függően, hogy éppen milyen járműről beszélünk, de azt kell látni, hogy ha mondjuk az ember vesz 1 millió forintért egy autót, és mondjuk meghibásodik, és mondjuk keletkezik benne egy 300 000 forintos kár, ami mondjuk az értékhez viszonyítva 30%, ami nagynak számít, viszont hogyha az eladó nem hajlandó önként a szavatossági kötelezettségének eleget tenni, akkor ugye pereskedés útján tudjuk ezt behajtani. És egy 300 000 forintos pertárgyértéknek a pereskedési költsége szinte ugyanannyi, ami már ilyen szempontból nem biztos, hogy megéri a vevőnek. És emiatt fontos az, hogy nagyon nézzük meg, hogy jó, milyen az az autó, kérjünk fel ott a minden adatot, hogy ténylegesen felelősségteljesen tudjuk döntést hozni, mert azt látni kell, hogy a jogérvényesítés az is egy nagyon költséges folyamat lehet.
Na jó, de Péter, azért tegyük be a szívünkre a kezünket, ki lesz az, aki eladóként, még ha nem is tudott az autó hibájáról, de a vevő utána majd megkeresi, hogy keletkezett egy 300 000 forintos kár az autóban, igen, amiről nem tudott és nem szólt, és szavatossági időn belül, stb., hogy ki lesz az, aki ezt vállalja, hogy persze, majd én kifizetem. Úgyhogy nyilván ugye, amikor mondtad, hogy körültekintőek legyünk, akkor inkább azt akartad mondani, hogy bizalmatlanok, igaz?
Hát így van, meg az is egy fontos dolog, hogy ugye az adásvételek kapcsán eredetiségvizsgálatot is kell prezentálni a feleknek, mert enélkül, az eredetiségvizsgálat nélkül nem írja át az okmányiroda az autót. Ugye ez azt jelenti, hogy ez is érdemes már a tárgyalási folyamat közben megcsinálni, mert már nagyon sok minden kiderülhet az autóval. Az eredetiségvizsgálatot egy szakember végzi, tehát kvázi átvizsgálja nekünk az autót. Ez egy kötelezően elvégzendő dolog, de sokszor előfordul az, hogy a vevők egymás kezébe csapnak, megírják a papírokat, átadják a pénzt, és ugyanígy szintén az okmányirodába szembesül ezzel a vevő, hogy hú, hát ilyet kellett volna csináltatni. Nyilván tudja, hogy hát persze, akkor én át akarom jutni az autót, megcsináltatom, és ezen az eredetiségvizsgálaton újra kiderülnek dolgok, amit már megint nehéz lesz visszacsinálni az eladó irányába, hogyha mégse tetszik az autó.
Bede Péter, doktor Bede Péterrel beszélgetünk, ugye autóvásárlás jogi buktatói, és van itt egy hallgatói kérdés. Azt kérdezi név nélkül az egyik kedves hallgatónk, hogy van-e elállásra lehetőség vásárlás esetén? Hány napon belül mondhatja azt, hogy hát ő inkább mégse vásárolná meg ezt az autót?
Így van, van ilyen lehetőség. Ugye általánosságban nehéz ezt úgy meg, tehát nem tudok nektek úgy mondani, hogy na akkor a jogszabály pontosan ezt és ezt mondja. Nyilván vannak lehetőségek, amikor mondjuk olyan nagy a hiba, mert általánosságban ugye a kellékszavatosság is, tehát az a szavatosság, amit az eladónak kell tanúsítani, az úgy működik, hogy ha mondjuk valami probléma van, akkor neki ezt ki kell javítani. És különböző szavatossági igények vannak, amikről át lehet térni egyikről a másikra. Ez egy elég bonyolult rendszer, de leegyszerűsítve, tehát kijavítást kérhetek, hogyha az nem működik, akkor akár kicserélést is, csak gondoljatok bele, hogyha vettem egy használt autót, hogy van ez, hogy kicserélést, nyilván nincs kicserélés, hanem rögtön az jön, hogy akkor csináljuk vissza az egészet, ekkor jön az elállás, és ugye akkor lenne az, hogy akkor én igen, visszaadom a pénzt, a másik fél meg akkor visszaveszi az autót, csak ugye mindig ez jön be, hogy ez már egy nagyon nehézkes folyamat, ezt kikényszeríteni.
Hát igen, miért venném én fel a telefont? Eladtam az autót. Elvileg körültekintően megnézte. Tehát, hogy igazából ne a másikba bízzunk. Tehát igazából talán ezt akartuk az egészből kihozni, hanem hogy vannak itt ilyen vevőt segítő dolgok, amivel nyugodtabban aludhat mindenki. Jó, és akkor az úgymond rosszabb autók, vagy az ilyen rossznak tűnő üzleteket el lehet ezáltal kerülni.
Ráadásul ugye nemrég változott a polgári eljárásjog, ezáltal a perek nagyon nehezen lettek, vagy nagyon nehezen beadhatóak, mindenféleképpen érdemes ügyvédhez fordulni.
Így van. Inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye változott a jogszabály, és ez mind a bíróságok, mind az ügyvéd kollégák számára egy nehézséget jelentett, hogy akkor pontosan egy keresetnek a beadása az új jogszabály szerint hogy működik. Most már azt mondom, hogy egy kicsit enyhült ez a dolog, de sajnos azt kell mondjam a tapasztalatom szerint, meg általánosságban is a bírósági tájékoztatók alapján is ez a tapasztalat, hogy egy átlagember nagyon nehezen tud beadni egy keresetet. Tényleg nekünk ügyvédeknek is hónapokban kellett egy olyan keresetet összeállítani, amit biztosan befogad a bíróság. És pont emiatt is fontos a körültekintés, mert ezt látni kell, hogy átlagembernek, hogyha már eljut oda, hogy problémája van ezzel, akkor muszáj jogi segítséget igénybe venni, aminek költsége lesz. Egyszerűbb mondjuk lekérni az ingyenes gépjármű nyilvántartást, és abból tájékozódni, mint mondjuk egy éves pert végigvinni.
Köszönjük szépen ezt a nagyszerű összefoglalót így a végére. Ezt ennél szebben talán én sem mondhattam volna, úgyhogy
biztos, még, egyszer,
még egyszer köszönjük dr. Bede Péter ügyvédnek, használt autó eladással, vétellel kapcsolatos dolgokról beszélgettünk, és közben pedig ezt még feldobtuk a Sunshine Facebook oldalára is, hogyha van bármiféle tapasztalatod. Mi azt írtuk, hogy milyen negatív tapasztalatod van autóvásárlással kapcsolatban, de a pozitívakat is nagyon szívesen várjuk. És hát ezzel kapcsolatban, aki ír, a Greenline Premier Auto Spa kozmetikai kuponját is megnyerheti. Péter, köszönjük szépen neked, szép napot és
szervusz,
sikeres évet kívánunk.
Sziasztok!
Ciao, hello, hello. 7 óra 23 perc van, zenélünk, jön a Follow the Flow, érkezik a kivetett, ez pedig még mindig a keltető itt a Sunshine-ban.